Munk, azért fohászkodtunk, hogy hadd értsük a te beszédedet. Hogy hadd lássunk téged. Hogy hadd lehessen közünk hozzád. Köszönjük, hogy Jézust ezért küldted el. Köszönjük, hogy minden akadályt elhárítottál, hogy ez megvalósulhasson. Urunk, a lelkedért könyörgünk, ahogyan énekeltük is. Engedd, hogy halljunk, hogy értsünk, és adj készséget, hogy tegyük is azt, amit mondasz. A fiúért, Jézusért. Amen. A római levélből az első fejezet 16.-17. versét olvasom, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is. Mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amikor Lenkei Máriától átvettem ezt a mai áhítatot, akkor nagyjából egy hónappal ezelőtt, akkor úgy voltam vele, hogy ez az az áhítat, amire jó időben kell készülni, mert lehetséges, hogy április 12 után nem fogok tudni úgy készülni, mint ahogy szeretnék. És megvallom őszintén, hogy amikor megnéztem a Bibliaolvasó kalauzba a mai kiírt igét, akkor én azok közé, a kevesek közé tartozom, akik megszerették a három Mózest. És nagy volt a kísértés, hogy arról beszéljek, de azt hiszem, hogy egyedül maradtam volna ennek a szeretetével. Én megtaláltam az üdítő oldalát. Egy kommentár segített. De végül is a választás azért erre az igére esett, mert ez a reformációnak az alap igéje, és segít bennünket abban, hogy megértsük azt, hogy kik is vagyunk, és mi is a feladat. Mert hogy valószínű, hogy ez nem egy haszontalan dolog, hogy ezt megválaszoljuk. És akkor, amikor az igaz ember pedig hitből fog élni, ugye Luther ebben találta meg az evangéliumot, ez volt az, ami felragyogott számára, amikor ezt idézi az ige, ugye Habakuktól, akkor azt tudni kell, hogy amikor először elhangzott ez a mondat, akkor ez úgy hangzott el, hogy Habakuk panaszkodott. Hosszasan panaszkodott. Panaszkodott, hogy a bűnös kijátsza az igazat, hogy egymást tönkreteszik az emberek. Panaszkodott a korrupció miatt, hogy becsapják, megcsalják az emberek egymást, hogy hatalmi visszaélések vannak. Egy fejezeten keresztül panaszkodik. És várja, hogy Isten mit válaszol. És Isten ezt válaszolja a panaszára. Nem tudom azt, hogy kiben mi van olyasmi, ami panaszként benne van a szívünkben. Nem tudom, hogy ki milyen állapotban van itt. Hogy mi az, amit úgy mondanánk Istennek. Hogy ez nem jó, hogy az nem jó. Hogy ez így nem jó. Nyilván különféle körökben éljük az életünket, és egyszerűen az ige elénk adja azt, hogy ezt tehetjük, sőt, tegyük is. Mondjuk el Istennek, ami fáj, és mondjuk el azt, ami a panaszunk, amit látunk, hogy nincs jól. És Istennek az a válaszom, hogy az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hitből él. Isten vigasztalása a panasz idején arról szól, hogy ki vagyok én, és mi a feladat. A ki vagyok én, és hogy mi a feladat, ahhoz tudni kell azt, hogyha ezt meg akarjuk válaszolni, akkor ez attól függ, hogy milyen történetben gondolom el az életemet. Hogy ki vagyok én, és mi a célja az életemnek, az attól függ, hogy milyen történetben vagyok benne. Ki vagyok én? Ki vagy te? Az ige azt mondja, hogy Krisztusban igaz ember vagy. Krisztusban igaz ember vagyok, és Krisztusban igaz ember vagy. Az azt jelenti, hogy Isten gondoskodott a megigazításunkról, csak hogy akkor a reformációs kifejezéseket használjam. Hadd mondjam úgy, hogy talán jobban értjük, Istennek elfogadható vagy. Rendben vagy. Isten mindent megtett, mindenről gondoskodott, hogy rendben lehess vele, rendben vagy vele. Krisztusban rendben vagy vele. És ez a rendben vagy vele, ez azt jelenti, hogy minden a javunkra lehet. Mert rendben vagyunk vele, ezért a minden a javunkra van. Szóval kezdjük így, ki vagy te, ki vagyok én. Igaz ember vagy. Minden rendben van Istennel, mert Isten gondoskodott róla. És akkor mi a feladat? A feladat az az, hogy hitből kell élni. És mit jelent hitből élni, akkor lássuk meg azt, hogy az ige mit ad elénk, mi mindent. A hitből való élés azt jelenti, hogy Isten történetében élem az életemet. Isten valóságában élem az életemet. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a rákos sejtek esetében mi a fő baj. Mert azt látjuk, hogy mi az, amit csinálnak, amilyen hatással vannak, de hogy mi az, ami történik a rákos sejtben, képzeljétek el, kiderült, én nem tudtam, hogy a rákos sejtekben a fő baj, hogy a genetikai anyag, vagyis a DNS sérül. Ami miatt a sejtek elveszítik az önkorlátozó képességüket, és szabálytalanul szaporodni kezdenek. A helyzet az az, hogy a rákos sejtek emiatt, mert a DNS-ben megsérültek, az információk megsérültek, ezért nem állnak le, amikor kéne. Elrejtőznek az immunrendszer elől, ellenállnak, akadályozzák, és betörnek a környező szövetekbe, megzavarva a szervezet normális működését, vagyis az életet átértelmezik. És hogy miért hozom ezt ide? Mert itt az igét, hogyha tovább olvassuk, akkor arról beszél, hogy az embernek a legnagyobb baja az az, hogy egy olyan történetbe, úgy döntött az ember, hogy egy olyan történetbe éli az életét, egy olyan történetbe akarja élni az életét, ami hasonlít erre, mint amikor a rákos sejtek működnek. Figyeljétek csak meg, azt mondtam, hogy akadályozzák az immunrendszernek a működését, hogy megzavarják a szervezet normális működését, az életet átértelmezik, hogy nem állnak le, amikor kéne. Isten ugyanis kinyilatkoztatta a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Isten, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukba és sötétség borult oktalan szívükre. Bölcsnek mondták magukat, és bolondá lettek. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak, csúszómászok képmásával, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák az ismeretükbe, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkozásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszossággal, irítséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, ennél több levegőkkel, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan az Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Azt mondtam, hogy ez hasonlít ahhoz a működéshez, az emberre történhet ugyanaz, hogy úgy működünk, mint a rákos sejtek. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ellene állunk az igazságnak. nem engedjük, hogy az igazság, Isten igazsága valósuljon meg. Nem ahhoz igazodunk. Ez jelenti a rákos működés, a rákos sejtszerű működés. És amikor azt mondom, hogy a hitből való élés arról szól, hogy Isten történetében élek, Isten valóságában élek, akkor ez annyit jelent, hogy elismerem azt, hogy Istené ez a világ. És elismerem azt is, hogy Isten a kezébe tartja a történéseket. Kezébe tartja a két nappal ezelőttit, a mai napot is, meg kezébe tartja Ukrajnát, meg Iránt, meg a jövőt, bármi is lesz, kezébe tartja 2030-at is. Hogyan tudom kifejezni azt, hogy én hitből élek, és elismerem azt, hogy Isten történetében, Isten valóságában vagyok? Hogyan tudom ezt kifejezni? Itt az ige azt mondja, hogy dicsőítéssel és háladással. Dicsőítéssel és háladással. A dicsőítés azt jelenti, hogy Isten mit tett, és mit tesz értünk. Hogy ezt elmondom neki, hogy köszönöm. Hogy megköszönöm neki azt, amit az életemben tesz, jó dolgot. Egész egyszerűen az derül ki, hogy akkor, amikor panaszáradatban van a szívem, egyetlen egy dolog tud gyógyítani. Hogyha beleállok abba, hogy Isten ez a világ, az történik, amit ő akar, amit ő megenged, és az a reakcióm, hogy dicsőítem ezért. Az a reakcióm, hogy hálát adok azért, ami jó, amit ő tesz az életemben. Mit jelent még az, hogy hitből élni? Hitből élni azt is jelenti, hogy rácsatlakozok az evangéliumra, és élek akkor. Itt a klasszikus, amikor felolvasom, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek az üdvösségére. Ugye a hitből való élés az konkrétan azt jelenti, hogy az evangélium az Isten hatalma. Itt úgy mondja, hogy az üdvösségre, hadd fordítsam le úgy, ahogy a görög mondja, a görög kicsit dinamikusabban beszél erről, azt mondja, hogy az Isten isteni erő megnyilvánulásainak a terepe az evangélium. A megmentésünkre, a megváltásunkra. Tehát első körben, amikor arról van szó, hogy rácsatlakozok az evangéliumra, ez jelenti a hitből való élés, ez annyit tesz, hogy Isten úgy döntött, hogy hozzáköti ezt az isteni erőt, hozzáköti az evangéliumhoz. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy szeretném azt, hogyha Isten csodákat mutatna. Hogyha valahogy megmutatná magát, valahogy megmutatná az ő isteni erejét. És amikor ilyet kérünk, akkor nagyon biblikusan fejezzük ki magunkat, ugyanis Jézus, amikor csodákat tett, az eredeti szövegben pontosan ez a kifejezés áll, dünameis. Pontosan ez történt, megjelentek Jézus tetteiben, a gyógyító csodáiban megjelentek az isteni erőnek a megnyilvánulásai. És úgy döntött Isten, hogy az evangéliumhoz köti ezeket az isteni erő megnyilvánulásokat. Úgy döntött Isten, hogy ha az evangéliummal kapcsolatba kerülök, akkor kerülök kapcsolatba az ő isteni erő megnyilvánulásaival. Egészen konkrétan ez annyit jelent, hogy akkor hadd használjam ezt a rákos sejtes képet, hogy Isten azt munkálja bennünk, hogy az információ romlott el a rákos sejteknél. A gondolkodás. És hogy átírja bennünk azt, amihez nekünk nincs hozzáférésünk. A sejt esetében ugye a DNS-t most már át tudjuk írni sok esetben. Gyakorlatilag az evangélium ezt teszi velünk, hogy olyan mélyen hozzáfér az életünkhöz, és olyan mélyen átír bennünk dolgokat, aminek nyomán onnantól kezdve a halál helyére az élet lép. Az élet kezd el munkálkodni. Működésbe lépnek isteni erők, hogy életet munkáljanak bennünk. Isten szerinti életet. Amikor az evangéliumról van szó, akkor az evangéliumnak a lényege az az, hogy Istennek a haragja jogos, mi magunk, hogyha látjuk azt, hogy valakiben sejtek, rákos sejtek keletkeznek, és hogy milyen hatást gyakorolnak az életre, nem mondhatjuk azt, hogy ó, nem fogunk lárlegyinteni, hanem egyértelműen kiváltja a haragunkat, és azt, hogy el akarjuk pusztítani, mert tönkretesz. Miért gondoljuk azt, hogy Isten nem így látja azt, amit ő úgy hív, hogy bűn ebben a világban? Isten haragja a bűn ellen nyilvánvaló, és Jézus akkor, amikor fölment a keresztre, akkor Isten haragját elhordozta, magára vette. Gyakorlatilag a helyemre állt, a helyedre állt. És azok az erők, amik munkába léptek Jézus halálát követően a feltámadásba, amit így hívunk, hogy a feltámadás ereje. Azok az erők, amik munkába léptek ott, azaz a dünamis, amiről itt beszél. Azaz a dünamis, a feltámadásban munkálkodó erő az, amivel Isten az evangéliumon keresztül munkálkodik bennünk, ha hozzáférést adunk neki. Uram, én olyan vagyok, mint egy rákos sejt. Elromlott bennem az információ. És a tetteim, a megnyilvánulásaim, a szavaim, azok olyanok, amire joggal mondod a te világodba, hogy nem ilyennek kéne lennie. Uram, csinálj valamit velem azért a Jézusért, aki helyettem meghalt. Csinálj velem valamit azzal az erővel, amit lehetővé tettél ott a kereszten és a feltámadásban. És akkor, amikor arról van szó, hogy a hívő ember rácsatlakozik az evangéliumba és abból él, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak, tehát a bibliai szöveg, hogy az evangélium Isten ereje az üdvösség, de ez azonnal oda viszi a fejünket, hogy ez csak arra vonatkozik, hogy az örök életet így nyerem meg. Ez igaz. De az, ami itt van, az nem pontosan csak ennyit fed le, hanem azt is mondja, hogy az evangéliumból él naponta. Azt is kifejezi az eredeti kifejezés. És akkor a kérdés nagyon-nagyon egyszerű. Mi az a gondolat? Mi az az indulat? Mi az az érzület? Mi az a cselekvés, ami olyasmi, hogy meg kéne halljon, hogy el kéne töröltessen, ami benned van? Mi az, ami nem illeszkedik Isten világába, ahogyan Isten eredetileg eltervezte? Hitből való élés az azt jelenti, hogy hol van az a pont, ahol szeretnéd azt, hogy Istennek ez az ereje munkálkodjon az életedben, munkálkodjon a kapcsolataidban. Hol szeretnéd azt, hol látod, Isten lelke hol tárta fel számodra, ahol szükséged van erre? Mit kell halálba adj, hogy ő életet munkáljon helyett? Szóval a hitből való élés az Isten történetében való élés, rácsatlakozás az evangéliumra, és a hitből való élés olyasmi, ami nem népszerű. Pál azt mondja, hogy nem szégyellem. Nyilván a kereszt elég szalonképtelen volt, nem is szabad volt erről beszélni, ma már ugye más a helyzet, de gyakorlatilag ahogyan az evangéliumról beszél, az ige, ahogyan Isten úgy döntött, hogy ehhez köti az ő erejét, az ő erejének a megnyilvánulásait, és hogyha kapcsolatba akarok kerülni Isten erejével, akkor szükségem lesz arra, hogy oda vigyem a bűneimet hozzá. Szükségem lesz arra, hogy Jézus Krisztuson keresztül ezek az erők kiáradjanak az életemben. A csodákat akarok látni. Ez az útvonal. Isten így döntött. És Pál, amikor erről beszél, akkor egy olyan környezetben, egy olyan kultúrában beszél róla, ahol azt kell mondani, hogy tudom, hogy abszurdnak hangzik, amit mondok. Hogy a józan észnek ellene mond, hogy a valóságtól elrugaszkodottnak tűnik, hogy totál értelmetlen, sőt ezen kívül haszontalan is, mert semmilyen befolyást nem hoz, semmilyen hatalmat vagy előtt nem hoz, senki fölé nem fog fölemelni, semmilyen anyagi előnnyel nem jár. Pál azt mondta, hogy tudom, hogy amiről beszélek, az gyengeségnek látszik, meg haszontalannak, meg abszolút blablának. A mai kultúrában ez egy intellektuális naivitásnak tűnik, vagy struc politikának. Mert egy modern felvilágosult világban arról gondolkodni, hogy Jézus Krisztusban, és az ő kereszthalálában és feltámadásában erők mozognak, és hogyha ehhez kapcsolódom, akkor ott elkezdnek mozogni bennem is ezek az erők. Hát ez abszurd. Sőt, idejét múlt, mert ez bűntudatkeltő. Mert kimondtam azt a szót, hogy bűn, és ugye ilyet már nem szabad mondani. Idejét múlt olyan, mint a VHS kazetta a Netflix korában. És Pál azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma ez minden hívőnek az üdvösségre, zsidónak először meg görögnek, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki, hitből hitbe, mert az igaz ember hitből fog élni. Isten erre hív ma bennünket, legyünk az ő igaz emberei Jézus Krisztusban. Imádkozzunk. Olyan egyértelmű, amit vársz tőlünk, hogy jöjjünk hozzád, ahogy vagyunk. Hogy tárjuk fel mindazt, ami bennünk van, amit mi látunk. Hogy azt mondanád rá, hogy rákos megnyilvánulás az életünkben. Hogy hiányoljuk az erőt. Hogy hiányoljuk a világosságodat. Hogy te igaz emberről beszélsz, és mi ismerjük azt, hogy mennyire hiányzik belőlünk ez az igaz volt. Hogy mennyire belülről és a saját működésünkből ismerjük mindazt, amit itt felsoroltál. A hazugságot, a szeretetlenséget, az álnokságot, a hűtlenséget, a türelmetlenséget. És sorolhatnánk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy aki megvallja a bűneit, te hű és igaz vagy, hogy megbocsátod azokat és megtisztítasz bennünket. Köszönjük, hogy hatalmad van arra, nem csak arra, hogy megbocsásd a bűneinket, hanem hogy olyan változást hozz az életünkbe, amely csak és egyedül a te isteni erőddel lehetséges. Urunk, ma ezért könyörgünk. És könyörgünk azért, hogy amikor a dolgainkat végezzük, akkor engedd meg, hogy a te országodban, a te történetedben éljük az életünket. És könyörgünk azért, hogy akkor, amikor ebben a zajos világban mindenféle impulzusok érnek, akkor emlékeztess bennünket arra, hogy nem bolondság hitből élni. Mások megvetik, lenézik, de mi a te erődet tapasztalhatjuk. És Urunk, most nem kérünk kevesebbet, mint ezt, hogy engedd meg, hogy tapasztaljuk a te erődet. Úr Jézus Krisztus, a te nevedért. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsánat meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ezelőnk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.